16. fejezet. Spiegel báró, a weimari nagyherceg minisztere összefoglalta a beszélgetést. Ha tehát jól értettük egymást, kedves mester, a következőket jelenthetem tanácskozásunkról őfenségének. Ön vállalja, hogy évente legalább 3 hónapot Weimarban fog tölteni, az év többi részében tetszése szerint utazgathat hangversenyezni. Ön vállalja zenekari hangversenyek rendezését nálunk, ezeket saját maga óhatja vezényelni, de kiköti, hogy a weimari zeneigazgató, Schelar úr semmiképpen se érezze magát megrövidítve hatáskörében. Így van? Helyes. Most még 2 kérdést. Milyen címet vagy rangot óhajt ennek a zenei működésnek teljesítéséhez? Köszönöm, kegyelmes uram, semmit. Megelégszem a puszta nevemmel. Elég ritka választ nálunk. És milyen anyagi igényekről tehetek jelentést őfenségének? Ezt őfenségére bízom. Bármennyit szánt erre őfensége, én már eleve helyesnek találom a döntést. Hát ez még ritkább válasz. 2-3 napon belül bátor leszek újra egy kis beszélgetést kérni öntől. Franci nagy ünnepségekre érkezett Weimarba. Károly Sándor, az ifjú weimári trónörökös, most hozta haza feleségét, a hollandi király Zsófia leányát, aki bizony csúnyácska volt, de igen kedves és nagyon-nagyon gazdag. A fiú követte apja példáját. Az apa a cári vagyon leány részét hozta el Weimarnak, ő a német alföldi dinasztia vagyonából hozott hozzá. Az apa tökéletes családi boldogságban élt, ezt remélte ő is. Az esküvőt a menyasszony hazájában tartották, onnan már házastársak gyanánt jöttek meg a fiatalok. Weimar örömmámorban úszott, a házak zászlódíszben pompáztak, a legkisebb hivatalszolga és kefekötő segéd is boldogan dörzsölgette a kezét, mondván, remekül házasodtunk. Az örömapa az egymást érő felvonulások és ünnepélyek közepettesen feledkezett meg arról az államügyről, amelyet felesége nyomatékosan a lelkére kötött, Liszt itt van, okvetlenül le kell kötni, Weimar kulturális világrangja érdekében ez okvetlenül szükséges. Ez a korszak nem termett világhírű írót, akit érdemes lenne ide csalogatni, de termett egy világhírű zenészt, ennél fogva rá kell feküdni a zenére. 3 nap múlva Franci díszokmányt kapott a kezéhez. Mi, Károly Frigyes, Isten kegyelméből szászországi nagyherceg, etc., etc., legkegyelmesebben úgy határoztunk, hogy a jelenleg itt időző dr. Liszt Ferenc zongoraművészt rendkívüli állományú karnagyunká nevezzük ki, úgy mindazonáltal, hogy Schelar karnagy ügyei érintetlenek maradjanak, és Liszt karnagy a zenekar csak itt léte alkalmával igényelje és használja. Erről udvari marsali hivatalunkat mihez tartás véget értesítjük, kihez egyéb iránt kegyelmünkkel hajlandók maradtunk. Weimar 1842. november 2. Károly Frigyes, von Fritsch, von Gersdorf. Így tehát dr. Liszt Ferenc udvari karnagy lett Weimarban. Zenekart kapott a keze alá, hogy azzal az év 3 hónapjában csináljon, amit akar. Nagy tervek buzogtak benne. Egész fontosan nem is tudta voltak éppen mit akar, csak azt tudta, hogy homályos, alaktalanul forrongó céljait nagyon akarja. Valami olyat gondolt, hogy innen Weimarból indítson el egy merőben új zenei áramlatot, amelyet azonban meghatározni nem tudott volna. Egyelőre csak érezte bizsergő ujjai végében és lelkendező lelkében. Ez az érzés különböző és egymástól távol álló elemekből rakódott össze. Abból a meghökkent ujjongásból például, amelyet annak idején Fétis előadás sorozata alkalmával érzett, amikor a nyughatatlan zenetudós azt magyarázta, hogy az emberek hallásának kell tovább fejlődnie, el kell jönni az időnek, mikor szép és művészi hangzásúnak fog számítani sok eddig képtelennek tartott harmónia. Aztán Berlioz vakmerő muzsikája izgatta és sarkalta. Az a folyton dolgozó, teremtő ösztön is teljesedést követelt benne, amely soha eddig nem érzett hangulatokat igyekezett, az egyetlen lehetséges, tehát eddig nem hallott módon elmondani. Aztán most tűnt ki az is, milyen erősen hatott rá író barátainak párizsi köre, mennyire ahhoz idomult Victor Hugoék hatása alatt az ő szelleme is, hogy megmerevedett, szorító szabályokat félretoljon útjából, és újonnan megteremtse magában mestersége szabályait a mondani valóihoz szabott alapon. De legerősebb és legmélyebb volt lelke elemei között az a heves szabadság érzet, az a szenvedélyes és dacos ellentmondási vágy, amely azonnal fellobban benne, mielőtt a hatalom, a felülről érkező erőszak bármilyen alakja bukkant fel előtte, akár gőgös nagyurak, akár igazságtalan közhangulat, akár zsarnoki erejű hagyományok képében. Mint ahogyan a tüdőnek levegő kell, neki úgy kellett a szabadság. Az új muzsikában is lényegileg ezt kereste, erre vágyakozott. Még fogalma sem volt, hogyan fogja ezt a weimari zenekar fegyverével megcsinálni. Bátor, érdekes szerzemények lebegtek előtte, amelyek az ő tolla alól kerülnek ki majd. Ha kószáló élete valahogyan megállapodik, vagy amelyeket ismeretlen fiatal szerzők fiókjából ő fog előhúzogatni. Egy ilyen fiatal szerző éppen útjába is akadt. A weimari napok után megint nyakába vette a világot, Jénában, Kóborban, Kótában, Frankfurtban, Kölnben, Aachenben, Amsterdamban, Leidenben, Hágában is, még sok más városban járt hangversenyezni, végül megint Berlinbe érkezett. Sikere ezúttal sem maradt el, de a tavalyi hisztérikus mellékjelenségek csökkentek. Az őrjöngés ezúttal elmaradt, igazolván, hogy a diadalok tömegragálytól függenek, és mértékükben esetlegesek. A híres énekesnő Schröder Devrian asszony, akivel társaságban találkozott, és aki nevezetes volt rossz nyelvéről, kötekedő természetéről, egy alkalommal így szólt hozzá. Maga szépen levizsgázott, mondhatom. Én? Mivel? Hogyan? Ma beszélgettem annak a Rienzi című darabnak a szerzőjével, amelyet most próbálunk. Maga mindig nagyra van vele, hogy milyen boldogan segít fiatal tehetségeknek. No, drága mester, ez a szerző, Wagner Richard, azt meséli nekem, hogy járt magánál Párizsban, és maga annyira semmibe se vette, hogy az már szégyen. Wagner Richard. Ilyen nevű ember soha se járt nálam. Nem is hallottam, itt valami tévedés lesz. Márpedig itt nincs tévedés. Részletesen elmondta nekem, hogy nagyobb társaságot talált magánál, amikor egy délelőtt odament. Maga nagyban előadta magyarországi útját, és őt egyszerűen levegőnek tekintette. Pedig ez a Wagner rendkívüli tehetség. Franci csak a fejét rázta. Az előadott történetben nem ismert magára. Hozzáforduló kisemberekkel mindig a lehető legnyájasabb és legelőzékenyebb volt. Az a gondolat, hogy valakit akaratán kívül megbántott, kínos volt számára, de akárhogy erőltette emlékező tehetségét, Wagner Richard nevű emberre egyáltalában nem tudott visszaemlékezni. Pár nap múlva együtt kellett egy próbára mennie Schröder Devrien asszonnyal. Felment a lakására, hogy elkísérje. A szalonon keresztül haladtában nem tudott ellentállni a nyitott zongorának. Leütötte rajta a Donna Anna bosszú áriájának híres basszus passzázsát. Erre a tréfás bejelentésre, hogy itt van, a felső szobából kiszólt a háziasszony, csak jöjjön, éppen kapóra jön. Franci belépett. Egy kicsiny termetű, kékszemű, vele körülbelül egykorú, zavart emberkét talált a művésznő társaságában, és Röder Debrient asszony kaján örömmel szólt, bemutatom régi ismerősét, Wagner Richardot, a Rienzi szerzőjét. Franci szemügyre vette az ismeretlent, most már igen halványan kezdett neki rém lenni, hogy ezt az erősen előreugró, jellegzetes állat már látta valahol. Odalépett és két kezét nyújtotta feléje. Igaz, hogy én önt megbántottam? Ha akaratomon kívül itt történt, sietek teljes szívemből bocsánatot kérni. Wagner gyors szemrehányással az énekesnő felé kapta a fejét, csak azt pletykázhatott. Aztán zavartan fordult vissza Francihoz, kérem, szó sincs megbántásról nekem, csak rosszul esett, hogy hát nem is tudom, ön csak ugyan járt nálam Párizsban. Igen, 2 évvel ezelőtt. Szerettem volna közelebbi ismeretséget kötni, de sokan voltak önnél, és én olyan mamlasz vagyok ön. Ön egyáltalában nem bántott meg, még jegyet is adatott nekem a hangversenyre, de én nagyon levoltam sújtva, hogy ön nem foglalkozott velem. Szerettem volna muzsikáról beszélgetni, kezdtem is, de ön a többiekhez fordult, és Wagner kínosan dadogott. Franci megölelte és megveregette a hátát. Ezért még egyszer bocsánatot kérek. Ugye igazán nem haragszik rám. És szent a béke. Fogunk mi még muzsikáról nagyon sokat beszélgetni. A Rienzit okvetlenül megnézem, nagyon szépeket hallok róla. Sajnos ma sietni kell, mert a próbáról már is elkéstünk. A Rienzit azonban nem nézte meg. Elhanyagolta. Amit hallott az új operáról, nem tett rá izgató benyomást. Halogatta, aztán elfelejtette. Rengeteg dolga volt saját hangversenyeivel, udvari meghívásokkal, jövésmenéssel, és ha valami kis szabad időt tudott lopni magának, az gondosan bezárt ajtó mögött komponálásra használta. Nagy szimfónia terveihez ilyen hányatott körülmények közt nem nyúlhatott hozzá. De kisebb szerzeményekre rengeteg ötlete volt. Sok dalt írt, aztán magyar melódiák bokrétába kötésében gyönyörködött. Ezekből a rapszódikus dolgokból már 2 füzet jelent meg a bécsi Haslingernél, most már megint volt 2 újabb füzetre való anyaga. Volt egy magyar motívumokra komponált indulója is, amelyet magyar eroikának nevezett. Ezt eljátszotta most itt Berlinben a királynak. Őfelséget annyira elragadtatt a szerzemény, hogy már másnap elrendelte a magyar induló vétessék fel a porosz katonai zenekarok számai közé. Amikor most elutazott Berlinből, nem kísérte hintósor és lovasbantérium, de azért nem kevésbé nagyúri módon kelt útra. Elkészült saját termes úti kocsia. Mióta a gróf Eszterházy Kázmér pompás kocsiját megismerte, mindig vágyott e félére. Most megcsináltatta. Pazar alkotmány lett ez. Nappal egészen rendes kis szalongyanánt lehetett használni, ahol esetleges úti vendégét éppen úgy leültethette és teával kínálhatta, mintha otthon volna. Éjszaka pedig kényelmes, jó ágyat lehetett vetni benne. Passió volt ebben a kocsiban az utazás, mint hogy lassanként már gyötrelemnek érezte a kényelmetlen szalmás padlójú bolhás postakocsikban, amelyekben nem lehetett rendesen kinyújtózni, és törődött tagokkal felöltözötten kellett szundikálni, ha ugyan a rossz rugózás miatt lehetett. A pompás kocsi Varsóba szállította a zongora kósza fejedelmét. Még ki sem csomagolt, már leült Chopinnek levelet írni a kedves jóbarátnak, aki most George Sand szerelmese gyanánt élte párizsi napjait. A Kotta kiadás szűkös jövedelmét zongora órákkal pótolta meg, és a nyarat mindig Nohantban töltötte. Varsó az első perctől az utolsóig a Chopinhez való baráti ragaszkodás városa lett számára. Néha eltűnődött az élet különös játékain. Chopin folyton Varsóba vágyakozik, de lengyel forradalmárnak számít és nem jöhet. Ő akkor és annyit élhet Pesten, amennyit tetszik, és mégis hontalanul járja a világot. Az a szeretet, amelyel hazagondolt Magyarországra vidám és büszke testvére volt a Chopin fájdalmas, zsarnokság alatt kínlódó hazaszeretetének. Varsói hangversenyeinek műsorán alig szerepelt más, mint Chopin. És a lengyel közönség, amely sajgó büszkeséggel gondolt a Párizsban élő két nagy honfitársa Chopinre és Mickiewiczre, a külföldre menekültek titkos üzenetét hallotta ki a zongoraművész Chopin játékából. A mazurkák és polonézek illatos passzázsai, a dús arabeszkieikben lüktető erős nemzeti szívdobogás, a Párizsból ide hallatszó zenei búsongás úgy hatott az orosz katonák szuronyai között hallgató Varsóban, mint egy hatalmas politikai kiáltvány, mint egy felemelt fejű szabadságszózat. A tapsok, amelyek a művész felé dörögtek, a lengyel nemzeti gondolatnak is szóltak. Rendkívüli siker volt ez is, de színében és jellegében megint más, mint Franci egyéb emlékezetes sikerei. A hajdani párizsi sikerek a csodagyermek feletti álmélkodás sikerei voltak. A kuriózum nem egészen művészi ízét hordták magukban. A pesti siker a faji büszkeség öröme volt. A berlini siker a divat és tömegláz különös örjengése. Ez a varsói siker egy nemzet hálája volt a csodálatos kezek iránt, amelyek sebeit simogatták. Noha Franci nem politizált, a lengyelek iránt való különös szeretetéből nem csinált titkot, pedig már kezdték figyelmeztetni, hogy besúgók vannak résen körülötte. Aki innen Pétervárra szándékozik, az jobban teszi a vigyáz nyilatkozataira. Ő csak mosolygott és vállat von, megint felébredt benne a csak azért is. Még feltűnőbben hegyezte ki Chopin kultusszá hangversenyeit, sőt, addig ment merészségében, hogy mikor egyszer egy népes házi hangversenyen szabadon választott téma felett fantáziált, megütötte a zongorán a Jeszcze Polska Nyizsge Nyéla dallamát. A hallgatókban elakadt a lélegzet. Halálos csend támadt. Ő játszott zabolátlanul és kedvéres, mint a kedvenc bábujával bíbelődő kislány, gyönyörködve ékesítette, csinosította, ide-oda forgatta, ragyogtatta a melódiát. A hallgatók könnyezni kezdtek, körös körül sűrűn villantak meg a zsebkendők fehér foltjai. Utána pedig leírhatatlan taps következett. Másnap már suttogva újságolták neki, hogy a varsói orosz rendőrfőnök Abramovics tudomást szerzett a dologról, és kétségkívül jelenti Pétervárra. Ő megint csak vállat vont. Aki ezt elmondta neki, asszony volt, sugárzóan szép és 20 esztendős. Egy orosz szolgálatba lépett német grófi család sarja volt. Varsóban lakó atyát Nesselrode grófnak hívták. Marie gróf kisasszony 16 éves korában feleségül ment egy Kalergis nevű dúsgazdag görög diplomatához, egy kis leányt szült neki, aztán mindjárt el is költözött tőle. 3 esztendeje nyughatatlanul bolyongott a világban, hol Párizsban, hol Baden-Badenben, hol atyánál, Varsóban bukkant fel, hol pedig Péterváron, ahol apai nagybátyja, a másik gróf Nesselrode kancellár volt a cár udvaránál. Most éppen Varsóban tartózkodott, és sóváron igyekezett lefoglalni a nagyművész minden szabad negyed óráját. Ő maga is kitűnően zongorázott, akár a hangverseny dobogón is felléphetett volna. Ebben a különös levegői varsói világban két laki politikai életet élt. Nagybátyja révén elég közel állott a cári udvarhoz, ahol igen szívesen látták. De anyja lengyel volt, és az anyavére minduntalan megszólalt érzéseiben. Pompás jelenség volt, igen magas, teltvállú haja, aranyszőke, szeme kék. Szíve 20 éves és magányos. Férjéhez családi tanács adta hozzá. Senkiben nem volt még szerelmes életében. Ahogy most ezzel a tüneményes emberrel megismerkedett, az első percben el volt veszve. A nagyhajú zongoradémon pedig elragadtatva nyúlt a kéz gyönyörért, amelyet az élet kínálva kínált neki. Nagyon féltem magát, mondta az asszony együttléttük utolsó estéjén. Maga kissé meggondolatlan a tetteiben és kijelentéseiben. Péter Váron okvetlenül szó lesz a maga lengyel barátságáról, és előre látom, hogy bajt fog csinálni magának. Egész biztosan tudom, hogy Abramovics sűrű jelentéseket küldött magáról. Én 10 levéllel igyekeztem ezt ellensúlyozni, de hiába van szavam az udvarnál, maga lesz az, aki el fog rontani mindent. Ígérje meg, hogy vigyázni fog. Francia búcsú utolsó forró csókolódzásával válaszolt. Krakóban is hangversenyezett még, aztán elutazott Pétervárra. Itt nyomát sem találta annak, hogy valami volna a rovásán. Az első udvari hangverseny előkészületei zavartalanul folytak. Eljött a hangverseny ideje, nem látszott sehol semmi baj. A hangversenyen megjelent maga a cár is. Franci játszott. De amint játszott, a helyett, az elbűvölt csend helyett, amelyet ilyenkor megszokott, félhangos beszélgetés kezdte zavarni. Felnézett. A cár beszélgetett a háta mögött ülő hadsegéddel. Franci tovább játszott, a cár tovább beszélgetett. Ez jó darabig folyt így. Franci minden pillanatban remélte, hogy a beszélgetés abba maradt. De nem maradt abba. A hadsegéd felelt valamit, a cár megint hosszan beszélni kezdett. Franci elsápadt. Egy ütem közepén hirtelen abbahagyta a játékot. Két kezét térdeire tette és várt. Pillanatokig tartott, míg a cár ráeszmélt, hogy a zene nem szól. Visszafordult, meglepődött, várt, de a művész nem játszott. Mi az? Kérdezte végül a cár. Amíg felséged beszél, szólt vakmerően Franci, mindenki más hallgatni tartozik. Gyötrő feszültség ült a levegőben, az udvarnép rémült merevségében meg sem moccant. A cár ránézett, és akart valamit mondani, de aztán mégsem szólt semmit. Franci tovább játszott. Mikor a számot befejezte, a cár felkelt, intett hadsegédének, és annak kíséretében eltávozott. A többiek ott maradtak, Franci folytatta a műsort. Már másnap tudomására jutott, hogy kegyvesztett lett a cárnál. Nem csak azért a vakmerőségért, hogy virágnyelven rendre utasította a hatalmas uralkodót, hanem azért is, mert Varsóban viselt dolgairól is most tettek összefüggő jelentést a cárnak. De nagyobb baj nem származott a dologból, mindössze annyi, hogy a cár egyetlen hangversenyére sem jött el többet, azon kívül észlelhette, hogy figyelik, és levelein olykor bontogatás nyoma látszik. De a cárné tovább is hajlandó maradt hozzá. Meg lehetett állapítani, hogy két párt fejlődött ki az udvarnál a Liszt kérdésben, illetve már régebben kialakult imperialista és lengyel gyűlölő párt hűvösen elfordult a művésztől, a békés megoldás pártja pedig annál tüntetőbben tapsolt neki. Akadtak előkelő udvari urak, akik éreztetni akarták vele kegyvesztettségét. Egy számtalan rendjellel ékes tábornok megállt előtte, és foghegyről kérdezte, volt ön már csatában? Soha. És ön adott már zongora hangversenyt? A generális nem tudott felelni a villámgyors visszavágásra. Másoknak is megfelelgetett, így aztán békében hagyták. Előre kitűzött nyilvános hangversenyei lefolytak. Henzelt és Lenz társasága gyakran felüdítette a pénz áradatszerűen szaporodott bankbetétjén. Elutazása előtt még módját ejtette, hogy kimutassa, lengyel barátsága még nem jelent orosz gyűlöletet. Ötödik hangversenyén, mikor a szabad fantáziára került a sor, váratlanul rátért Glinka operájára, amelynek Életünket a cárért volt a címe. Ebben nagyon belefeküdt, olyan dolgot csinált belőle, hogy ez a hangverseny lett egész orosz útjának legnagyobb sikere. Háboríthatatlanul utazhatott Moszkvába, ahol magával Glinkával barátkozott össze. Ez a város sokkal erősebb benyomást tett rá, mint Pityer. Sokkal igazibbnak, sokkal oroszabbnak látta. Az élet is másmilyen volt itt. A szokások eredetibbek, az emberek viselete színesebb. Pityerben a német Henselt jelentette az orosz zenekultúrát, itt maga a kedélyes, szeretetreméltó, kecskeszakállú Glinka. Várjál csak, galambocskám, mondta az orosz zeneszerző, a népi, különösen cigányos színeket akarsz látni, majd rendezek én a tiszteletedre egy igazi mulatságot a házamnál. Szavának is állott. A belépő vendéget mindjárt azzal lepte meg a házigazda, hogy lehúzatta vele kabátját és mellényét, és színes kendőt adott neki, hogy orosz cigányok módján kösse a nyakába. A tágas lakás nagy szalonját fenyőgalyakkal díszítették, a fal nem látszott sehol, a gallyak közt itt-ott rongyos vászon látszott ki. Az egész kép kitűnően utánozta a cigány karaván táborát. A terem közepén három vastag lőcsöt támasztottak egymásnak, fent összekötötték, és onnan láncon üst lógott le. Körös körül tarka szőnyegek. Ülőbútor nem volt, a szőnyegekre kellett heveredni. Mintegy 40 vendéget hívott a házigazda, írókat, muzsikusokat, festőket és előkelő műpártolókat. A szomszéd szobában láthatatlan kórus orosz néptalokat énekelt. Cigányok is kerültek elő. Franci Mohon kezdte őket tolmácson keresztül faggatni és tanulmányozni. A vacsorát cseréptányérokban kapták a vendégek, vacsora után pedig Kukolnyik, a költő, nagy szakértelemmel nekiállt krampampulit főzni. Pesgővel, francia vörösborral és rummal töltötte tele az üstöt, mazsolát és mindenféle fűszer dobált bele, aztán a keveréket meggyújtotta. A világítást leoltották. Villódzó kék lángfátyol öntött el az üstetejét, fantasztikus lobogást ejtett fényeket és árnyakat az arcokra, kint zengtek a népdalok. Nem találod, kérdezte Franci Glinkát, hogy a magyar népi zene mennyire hasonló a tiétekhez? Kevéssé ismerem, de amit ismerek, az csak ugyan hasonló. De ez nem csoda, hiszen ti is Ázsiából származtok. Ázsia, mi anyánk, testvérek vagyunk. De nem gondolod-e, hogy mind a két nép cigányainak is része van ebben a hasonlóságban? Ezen még nem gondolkoztam. De most így áll. Franci szívesen és sokat ivott. Oroszországi tartózkodása alatt már tavaly kezdte megszokni az erős szeszeket. Az orosz konyha fűszeres ereje és az olykor tűrhetetlen hideg megkívántatták vele a vodkát, de még inkább a konyakot. Magát az italt nem szerette különösebben, de szerette a forróságot, amely szétáradt tőle ereiben, és szerette a könnyű mámort, amely életet, sorsot, gondokat olyan könnyeddé és kedvesen egyszerűvé tudott tenni. Most is bőven és nagyokat ivott. Az időre nem ügyelő beszélgetés hangulatában otthonosan érezte magát. Az orosz irodalomra terelődött a szó. Glinka hosszan és érdekesen beszélt a regényes életű Puskinról, aki jó barátja volt és akit párbajban agyonlőttek. Gogol hol él? Kérdezte Franci. Itt él Moszkvában ő is. Meghívtam volna neked, de ő nem fogad el meghívásokat. Teljesen a vallásnak adta magát. Nemigen érintkezik senkivel, szent ikonok között üldögél folyton, és nagy bűnbánat közepette imádkozik reggeltől estig. Mi az a nagy bűn, ami nyomja? Glinka csodálkozva nézett rá. Hiszen mindnyájan szegény bűnösök vagyunk Krisztus előtt. Aljasok és disznók. De kevesünkben van meg az igazi erő, hogy megbánjuk és tisztán éljünk. Az én szeretett barátom Nikolaj Vasziljevics elérkezett ehhez az erőhöz. Mi azonban csak hentergünk tovább undok bűneink pocsolyájában. Na, így áll, galambocskám! Ő ivott. Különös volt a Glinka beszéde. Őszinte hittel mondta, amit mondott, mégis vidáman. Franci eltűnődött ott a szőnyegen heverve a krampampuli kék lángjánál. Ezek görög-keletiek, mint ahogy ő római katolikus. Vallásaik sok mindenre nézve merőben különböznek, de ezek Istent kereső rajongásának is a bűnbánat és a tisztaság után való vágya magva. Mostanában gyakran jutott eszébe gyermekkorának az a misztikus, tömjénes korszaka, mikor szerzetessé akart lenni. Az országról országra, városról városra járó cigány élet már észrevehetően kezdte fárasztani, a tomboló sikervarázsa már alig vonzotta, és fáradtságában és csömörének érzetébe gyakran tért vissza ehhez az emlékéhez. De érezte, hogy most már nem tudna szerzetessé lenni. Hajdan tökéletes hitét kikezdték szellemi fejlődésének fordulatai, azon kívül nem tudott volna lemondani arról a gyönyörűségről, amelyel a női kegyek eltöltötték. A szerelemről már le tudott volna mondani, a csókról nem. Most például milyen szép lenne felugrani, kirohanni egész mostani életéből, és teljes gyónással leborulni egy jóságos atya elé. De akkor meg kellene gyónni, hogy bűnre kívánta fele barátja feleségét, a gyönyörű Szolcevnét. Lemondani róla? Ne, hát azt nem. Inkább henteregni disznógyanánt az édes bűnben tovább, mint Glinka mondta. Szolcev államtanácsos volt, Moszkvában előkelő társaságokban járatos. Az ő felesége volt az a gyönyörű Szolcevné. Gesztenyehajú, tágranyűlt szemű, karcsú jószág, akit olyan különösen alkotott a természet, hogy olyan vékony volt, mint a lehelet, mégis nagyon telt benyomást tett. Szemét minduntalan elfutotta a meghatottság szláv homája. Könnyen állt nála a legodaadóbb rajongás, éppen úgy, mint a kicsinyes füllentés. Franci bolondul megkívánta ezt az asszonyt, de az államtanácsos vadféltékenységgel vigyázott a feleségére. Teljességgel lehetetlen volt kettesben találkozniuk. Az utolsó pillanatig remélte, hogy az asszony majd ügyes lesz és kitalál valamit, de bizony az utazás órája úgy érkezett el, hogy az asszonytól még el sem búcsúzhatott. Kudarchoz nem szokott férfi hiúsága dühöngött, amikor beszállt pompás kocsijába két kis medvebocsal. Egy moszkvai úr adta neki ajándékba a két mulatságos kis állatot, és ő elhatározta, hogy hazaviszi őket a gyerekeinek. Mikor Pityerre érkezett és megállt a vámnál, ugyanakkor állt meg ott egy postakocsi, és kiszállt ki belőle Szolcevné. Maga az? Hát ez csodálatos. A szívem majd kiugrik belőlem, úgy örülök. Hogy kerül ide? Külföldre kell utaznom, felelte fülig pirosan Szolcevné. Táviratot kaptam családi ügyben. Hamburgba megyek. Mikor utazik tovább? 3 nap múlva, addig itt sok elintézni való van. Nagyszerű, együtt megyünk. Szálljon majd át az én kocsimba, beviszem a városba. Nem, hát legalább nézze meg a kocsimat. Szolcevné megtekintette a ritka látványosságot. Arcára volt írva a női vágy, hogy ebben a gyönyörű alkotmányban utazhassék. De félt, hogyha beül, csak a vámig is eljut a híre Moszkvába, és szóbeszéd lesz belőle. Minden esetre gyorsan megbeszéltek egy találkát a városban. Franci úgy tervezte, hogy még 10 napig marad az orosz fővárosban, most ezt rögtön feladta, okvetlen együtt akart utazni az asszonnyal. Csak hogy az útlevelekkel az volt a rend, hogy aki külföldi honos, el akarta hagyni az országot, az indulás előtt 8 nappal köteles volt az útlevelet lebélyegeztetni. Franci lesújtva lógatta az orrát másnap egy Jusupov estéjén. Mi baja van, mester? Kérdezte tőle egy fiatal hölgy. Franci elmondta, hogy mi baja. Okvetlen utaznia kell, de útlevél nehézségei vannak. A semmi, hát küldje el nekem sürgősen azt az útlevelet, a papa az én kedvemért holnap soron kívül elintézi. Látom, hogy nem tudja, ki az apám. Elég nem szép magától, hogy nem emlékszik. Benkendorf grófnak, a rendőrminiszternek a leánya vagyok. Igazán megteszi, hálásan köszönöm. Az útlevél korán reggel magánál lesz, grófnő. A lány meleg és remegő tekintetéből látszott, hogy a nagyművész kedvéért akár 1000 útlevelet is elintézne. A lepecsételt útlevél másnap délben csak ugyan ott volt a Franci szállásán. A megbeszélt napon elindult. Egyedül. De a legközelebbi Forspont állomáson beszállt hozzá Szoncevné, aki Pityerről szintén egyedül indult el. Kettesben utaztak tovább a gyönyörű kocsiban. A határt megelőző állomáson az asszony ismét postakocsira szállt át, a határon túl megint találkoztak. Mindaddig, míg útjuk el nem vált. Franci a Lichnowsky Félix herceg birtokára igyekezett egy kis pihenőre, egy Krizsanovice nevű porosz-sziléziai falura. Ott a házigazdán kívül gróf Teleki Sándor és egy gróf Betlen várták, ezt a látogatást nem akarta elmulasztani. Elvált a szépasszonytól, akivel elragadó nászutat tett Oroszországon keresztül. A hercegi kastély után még német városokban hangversenyezett, aztán Párizsba ment. Jött a nyár, amelyet Marinak ígért. A medvebocsokat átadta a gyerekeknek, akik tomboltak a gyönyörűségtől. Mari azonban semmi különösebb boldogságot nem mutatott. Csak természetesnek találta, hogy most együtt lesznek. Úgy csókolta meg a hazatért Francit, mint közömbös feleségek szokták, aztán elutaztak a Rajna idilli szigetére. Ez volt az élete. Nyártól nyárig, Nonnenvertől Nonnenvertig, kóborlás, hangverseny, 1000 és 1000 új arc, és az óriási tömegnyi új ismerős közepette a legnagyobb egyedüllét. Hogy aztán ezt még kínzóbb érzés kövesse a magánynak emellett a teljesen idegenné lett asszony mellett. Napok elmúltak a szigeten anélkül, hogy a szükséges apró mondatokon kívül beszéltek volna egymással. Ha valamit mondani akart volna Marinak, ahhoz annyi minden előzményt kellett volna előbb közölnie az érthetőség véget, hogy inkább nem mondott semmit. És látta Marin, hogy az éppen így van vele. Olykor éjszaka nem tudott elaludni, ámulva nézett bele a sötétbe, mi az az átkozott és láthatatlan erő, amely egymás mellett tartja őket. Most volt 10 éve, hogy megcsókolták egymást, de az évfordulónapja egyiknek sem jutott eszébe.